Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, édes atyánk, hála tett szívvel állunk most te előtted, mert te különösen is kijelented magad a számunkra. Köszönjük, hogy vehettük délelőtt a te asztalodról a kenyeret és a bort, és köszönjük, hogy mindig látjuk az új életeket, az új reménységeket. Köszönjük, hogy ennek a drága gyermeknek a keresztelésénél mi is jelen lehettünk. Kérünk, ne ránk és ne a bűneinkre tekints, hanem Jézus Krisztusra, és így a te szent lelkeddel légy velünk tovább is ezen az Isten tiszteleten. Amen. Testvéreim, bizonyságtételem alapigéjét Máté evangéliumából, a 22. fejezetből olvasom, az első 10 versből. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor már szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták, és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. És megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Szeretett testvéreim, talán furcsa, hogy éppen ezt az ígét választottam, és akik ismerjük a történetet, azoknak az is furcsa talán, hogy nem is olvastam végig. De azt gondolom, hogy amiről most beszélni szeretnék, az ezekben az ígékben tökéletesen le van írva. Először is nagyon megrázó az ma, 2013-ban, hogy ebben az ige szakaszban Jézus Krisztus megszólal. Megdöbbentő. Jézus már nincs testben itt a földön, hiszen a földi élete során ez természetes lehetett, hogy Jézus megszólalt. És milyen csodálatos az. És természetes lehet az ma is, hogy ő megszólal, amikor ő már nincs itt velünk a földön. Mégis velünk van. Ez az első kérdésem, hogy vajon megtapasztalták-e már a testvérek a saját maguk életében, hogy mit jelent ez, hogy Jézus Krisztus szól hozzánk. Ilyenkor az ige által szól hozzánk az Úr. Amikor megszólal, akkor rögtön tudom, hogy igen, rólam van szó, világossá válik az, hogy Isten mondani szeretne nekem valamit. Átéltük-e már testvéreim ennek a csodának a megjelenését az életünkben, hogy amikor az Isten beszélt, akkor észrevettük azt, hogy ő hozzám szól, ő felém intézi a szavait. Az Úr megígérte azt, hogy ő szólni fog hozzánk. És ennél nagyobbat nem is kell várnunk tőle. És milyen csodálatos, hogy ezt azért kérhetjük tőle minden időben. Ő ígéretet adott afelől, hogy ő a gyermekek felé is megszólal, és ha már mi a gyermekei vagyunk, akkor meghalljuk az ő hívását. És igazából jó lenne, ha ettől a perctől fogva most már komolyan arra tudnánk figyelni, hogy nem egy ember beszél itt hozzánk, hanem Jézus akar nekünk valamit üzenni. Ő, aki nem látható a szemeimmel, mégis ő az, aki hozzám beszél, aki megszólít engem. Nagyon érdekes az, hogy Jézus Krisztus mindig példázatokban szól hozzánk a Szentírás lapjain keresztül. És az is nagyon érdekes, hogy nem csak a Szentírás lapjain keresztül, hanem az életünkben is. A dolgok, sőt az életünk eseménye is példázatok. Ősszel kezdem azt megérteni, hogy mit beszél nekem az Isten az elmúlásról. Ősszel beszél nekünk arról, hogy ez a bűnös világ egyenesen halad az elmúlás elrendelt végzete felé. A tavasz viszont arról beszél nekünk, hogy mi van a halál után. A teremtett világ minden erejével arra törekszik, hogy tanítson bennünket, csak mi sokszor nem figyelünk oda, és nem halljuk meg a tanítását. És a Teremtő Úr sokszor az emberi sorsokon keresztül is beszél hozzám. Kedves testvérem, történt-e már olyan dolog az életedben, amin keresztül Isten beleszólt az életedbe? Vagy meghallottad-e Isten tanítását, esetleg egy másik ember életén keresztül? Meghallottad-e, hogy Isten beszél hozzád, vagy a saját életed eseményein keresztül? Olyan megdöbbentő az, hogy talán a legsüketebbek arra vagyunk, ami éppen saját mi velünk történik. A legjobb lenne megérteni a csapásokon és a betegségeken, vagy a környezetünkön keresztül, hogy szól hozzánk Isten. És ő nem úgy beszél hozzánk, hogy azt ne lehetne megérteni, mert Isten elsődlegesen az ő igéjén keresztül szól hozzánk. Jézus a tanítványokat példázatok által tanította. Jézus beszédének a mondani valója mindig ugyanaz volt. Az Úr mindig Isten országáról beszélt, és időről időre elmondja példázatokban, hogy milyen a mennyek országa. Így szokta mondani, hasonló a mennyek országa. Miért beszél Jézus Krisztus pont erről? Azért, mert minden embernek a vágy a szívében ott él a mennyek országa után. A kisgyermekekben mindig ez a vágy van, hogy én szeretnék a mennyek országába kerülni. Mindig oda szeretnének jutni. És az idő előre haladtával azonban az emberek másként képzelik el a mennyek országát. Sokszor talán egy magányos szív úgy gondolja, hogy a mennyek országa az az, amikor megtalálom a társam, amikor boldog leszek, és így a szerelem egyenlő a földi mennyországgal, és elkezdjük keresni azt a társat, akivel együtt szeretnénk ebbe a boldogságba átmenni, ebbe a mi szerintünk való mennyországba. De vannak olyan emberek is, akik az anyagi dolgokban vélik felfedezni a mennyországot, és elkezdenek futni a többnél több pénz után abban a hiszemben, ha sok pénze lesz, akkor mindene meg lesz, és akkor érkezik el számára a valódi mennyország. És ha magunkban nézünk, akkor láthatjuk, hogy a szívünkben a legfőbb vágy, a boldogság, a mennyország iránt él. És Jézus Krisztus éppen ezért beszél erről szüntelenül, mert ő is tudja azt, hogy mi ezután vágyakozunk. Éppen ezért mondja Jézus az első szavával, hogy hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Olyan örömmel tölt el az testvérek, hogy Jézus Krisztus ezen a helyen a mennyek országát egy mennyegzőhöz, egy esküvőhöz hasonlítja. Mindegyikünk, aki házas, vagy akinek a rokonságában volt már esküvő, az tudja, hogy mivel jár egy esküvő. Hogy mindent megpróbálunk megtenni, hogy a lehető legjobb legyen, mindent megpróbálunk összezsúfolni egy napra, hogy a lehető legjobb zenés sikerüljön lefoglalni, jó étteremben legyünk, jók legyenek az ételek, mindenkinek jó legyen a kedve, mindenki jól szórakozzon. Mindent tehát megpróbálunk elképzelni és bezsúfolni egy ilyen eseményre. És Isten ezzel azt akarja elénk tárni, hogy a mennyország minden képzeletet meghaladóan jó. A mennyország minden elképzelésünket felülmúlja, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített. És testvéreim, most is egy mennyegzőn vagyunk. Ez a mennyegző egy órát, másfél órát tart, és mindnyájan tudjuk, hogy ez egy mennyegző, és együtt örülhetünk ennek. De aztán szaladunk, és majd mindenki hazamegy, és talán elfelejtjük, hogy egy mennyegzőn voltunk. Pedig mennyit is készültünk erre. Gondolj arra, testvérem, hogy Jézus Krisztus egy olyan élettel szeretne megajándékozni téged, aminek nincsen vége. Egy olyan ünneppel szeretném megajándékozni téged, amelyik örökké tart, és amelyik mennyegzői, boldog, megelégedett életet ad neked. Isten ezekben a napokban is ilyen életre hívogatja ezt a világot. És ezért el is küldi rendszeresen az ő szolgáit. Így mondja az ige, hogy elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre. De azok nem akartak elmenni. Milyen szörnyűséges dolog ez. Az Isten a boldogságra hív bennünket, és sokan nem akarunk menni. Vajon miért nem akarunk elindulni? Lehet, hogy az az oka, hogy rosszul hívnak bennünket a szolgák? Vagy az is elképzelhető, hogy a világ azért nem akar elindulni, mert a szolgák talán nem is hívogatnak bennünket? Olyan jó lenne, testvérem, ha visszatekintenél az életedre, és észrevennéd, hogy te, mint Isten gyermeke, olyan szolga vagy-e, aki nem csak a beszédével tud hívni, hanem az életével is. Azt mondja az ige, hogy Isten küldött szolgákat, hogy a meghívottakat hívja. Hát vajon kik ezek a meghívottak? Nagyon komolyan mondom, testvérem, te vagy a meghívott. Most itt megkaptad a meghívódat. Most én vagyok az, akinek ez a feladata, hogy átadjam neked ezt a meghívót az örök mennyegzőre. Testvéreim, tudjátok azt, hogy a honfoglalásnál Izrael népe követeket küldött el maga előtt, mely előtt elfoglalta a megígért földet. Hát most ebben az órában én is úgy vagyok itt közöttetek, mint Isten követe. Csak ebben a történetben, a honfoglalási történetben az volt a rettenetes, hogy egyedül két követ tudott visszamenni jó hírrel. Józsué és Káleb. Kedves testvérem, te milyen követe vagy a keresztény életnek? Mondod el sokszor, hogy jaj, igen, ez nagyon nehéz. Mennyi kísértés támad ebben az életben, mennyi nehezen elviselhető dolog. Ez sem szabad, meg az sem szabad. Hát ezek után nehéz ez a keresztény életforma. Sokszor jajongunk benne. Vajon nem vagyunk-e mindnyájan panaszokkal telt, mennyegzőbe hívogató szolgái Jézusnak? Hát ketten azért mégis voltak, akik a jó hírt hozták. És mi is a hozzájuk hasonló jó hírt szeretnénk közölni veletek. Örömmel mondom el nektek, hogy a keresztény élet az egy nagyon boldog élet. Az Úr Jézussal való együttjárás a lehető legjobb élet. Jézus Krisztus mindennel megajándékozott bennünket már a földi testi életünkben is. És ez az óra sem más, mint hívogatás ebbe a bizonyos mennyegzőbe. Jézus Krisztus olyan életet akar adni, amit mi el sem tudunk képzelni, és amit el sem tud képzelni az az ember, akinek személyesen még nem volt része Isten szeretetében, mert ő lelki boldogságot, békét, örömet, de ezen kívül külsőleg is mindent meg akar adni, amire szükségünk van. Hadd mondjam el, kedves testvérek, hogy ez egyáltalán nem egy nehéz élet, hanem igenis jó élet. Szív szerint nagyon szeretnék olyan mennyegzőbe hívogató szolgája lenni Krisztusnak, aki nem csak beszél róla, hanem akinek az életén látszik is, hogy ő tényleg boldog. Azt viszont nem tudom megmondani, hogy ezek a szolgák itt, ebben a történetben vajon hibásak voltak-e abban, amiért a meghívottak nem akartak elmenni. Az is lehetséges, hogy mégiscsak az elhívottakban volt a hiba. Milyen megrázó az, ahogy mondogatják egyenként az ő kifogásaikat. Az egyik közülük a szántóföldjére igyekszik, a másik a kereskedésébe, és tulajdonképpen abszolút nem volt szándékukban az, hogy ők elmenjenek erre a mennyegzője. És Isten nagyon is egyértelműen fogalmaz. Mi sokszor azt mondjuk, hogy sajnos most nem tudunk jönni. Most ez történt velem, most az következett be a családomban, a barátaimmal leszek, a munkahelyemre kell bemenni. Azok között, a körülmények között, amik között élek, nem megy. Most még nem megy. Isten igéje nagyon célra törően fogalmaz az ember számára. És mindegyik kifogást így fogalmazza meg, nem akartak jönni. Egyszer mondtam is valakinek, hogy te nem is akartál eljönni valahová. És azt mondta, hogy igazad van, mert ahova én el akarok menni, oda el is megyek. Azt hiszem, hogy így vagyunk ezzel mindnyájan. És itt most nem arról van szó, hogy a templomba vagy bibliaórára nem akartál jönni, testvérem, mert oda azért még talán elmegyünk, hanem sokkal fontosabbról, a boldog Jézus szerinti életbe. Isten nem egy helyre hív, hanem Isten megtérésre hív téged. Meg lehet, hogy jársz ide is és oda is, de meg kell, hogy kérdezzük magunktól, hogy hazamentünk mi már az atyai házba, hazamentünk mi már a mennyegzőbe, hazamentünk mi már abba a boldog életbe, vagy még mindig ezer és ezer kifogást keresünk, aki nem jön, az nem akar jönni. És ekkor az Úr más szolgákat küldött, és most ezekről, a más szolgákról szeretnék beszélni. Lehet az, hogy ez a más szolga egy rossz férj, vagy egy zsémbelő feleség, vagy valamelyik kibírhatatlan szomszéd, mert ilyenek is lehetnek ezek a más szolgák. Érted-e, testvérem, hogy Isten te érted is küldi őket? Esetleg olyan betegségeket hordozunk, vagy olyan körülményeket, olyan családi gondokat. Isten képes arra, hogy ezeket a bajokat mégis a te javadra fordítsa. Ismerjük ezt az ígét, de tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. És Isten szolgálájává teszi sokszor a háborút is. Ugye milyen kemény szavak ezek? És mégis, eme rettenetes szolgája nagyon sok ember bejuttatott már az ő országába. Azok pedig, akik nem hallgattak az első hívogató szóra, a kedves szolgákra, azok előbb vagy utóbb találkozni fognak ezekkel a más szolgákkal. Olyan jó volna most a magunk életét megfigyelni. Vajon hívtak-e már téged, testvérem, ezek a szolgák? Tudjátok, testvéreim, még gimnazista voltam, itt Miskolcon, és egyszer bementem a mindszenti templomba, és megláttam egy gyertyát. És az a gondolat támadt a szívemben, amíg néztem ezt az égő gyertyát, hogy olyan jó lenne így élni, mint ahogy ez a gyertya él. Világítani, másoknak fényt mutatni, és közben elégni. Nem tudom megmondani, hogy honnan ébredt ez a gondolat a szívembe, hiszen azért egy tinédzsernek nem szoktak ilyen gondolatai lenni. A legfőbb gondja esetleg a szórakozás, vagy a divat hajhászás. De láthatjuk azt, hogy Istennek ilyen szolgájai is vannak, hogy gondolatokat ébreszt bennünk. Talán te is gondolkoztál már így. Milyen jó lenne, ha így lenne. Ki tudja, talán még az én nehézségem is elmúlna. Lehet, hogy még nálunk is lehetne igazi békesség. Lehet, hogy a férjem, vagy a feleségem, vagy a gyermekem, vagy az unokám is találkozna Jézus Krisztussal. Vajon mondja el neked egy hang a szívedben, hogy ha én engednék, akkor egészen más lenne minden. Talán megváltozna, és más lenne az életem. A gondolatok azok folyamatosan jönnek. Talán hozzám is jöttek már, de én leráztam őket. Isten így nem tett másként, mint küldött más szolgákat. Volt az életünkben talán olyan időszak már, amikor azon gondolkoztunk, hogy miért történik ez velünk, miért engedi meg az Isten az életünkben, miért kell ennek így lennie, miért mennek így a dolgaim. Én nem így terveztem el, én mindig a jóra törekedtem, hát akkor miért engedi ezt Isten? Király küldött más szolgákat, ezt mondja az ige, de azokkal sem törődtek. Vajon lehet ezeket figyelmen kívül hagyni, akkor, amikor a nehézségek jönnek az életben? Olyan rettenetes sokszor az, hogy az ember nem is foglalkozik már ezekkel. Mit is jelent ezzel foglalkozni? Törni magunkat. Szeretnélek most megkérdezni, kedves testvérem, téged, aki már úgy össze vagy törve lelkileg, még mindig azt gondolod, hogy ha több pénzed lenne, akkor minden megoldódna az életedben? Ezért töröd magad? Még mindig azt gondolod esetleg, hogyha valaki megváltozna a családodban, akkor minden más lenne? Még mindig ilyen dolgok után töröd magad? És vajon mind töröd még magad? Mi miatt aggódsz még? Mi mindenen törődsz az életben? És vajon a legfontosabban? Az Isten hívásával törődsz-e? És kedves testvérem, ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy meglátod-e a bot mögött a kezet? Mert a pásztor nem csak hívogatja a juhokat, hanem terelgeti is. a te vesződés botod megvigasztal engem. Isten szolgái ők a mi javunkra. Hát törődjünk velünk. Most pedig tekintsünk fel arra a kézre és arra a szívre, amelyik ezt teszi velünk. Mert hiába menekülünk. Azt mondja a Szentírás, addig keresi az elveszettet, amíg meg nem találja. Félelmetes mondat az, hogy azok, akik meghívottak voltak, nem akartak elmenni. Hogy egyszerűen nem törődtek vele. Mentek tovább a kereskedésbe, a szántróföldre, végezték tovább a maguk dolgait, és nem is vették észre az Istent, aki az ő gazdag országába hívta őket. Ami teljesen máshol van, mint ahol mi keressük azt. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Még csak egy pár szó. Ő készítette. Azt üzeni, íme minden készen van, gyertek el! Testvérek, olyan jó volna, ha most ezt hallanánk, hogy minden kész van. Ne félj, testvérem, a bűneidtől! Nem kell félned, mert minden elő van készítve. Nem kell félned attól, hogy milyen vagy, mert Isten úgy is tudja. Úgy, ahogyan vagy, gyere! De gyere minél hamarabb, hiszen ő végezte el, ő fizette ki a te vétkeidért járó büntetést. Ő volt az, aki tiszta, fehér új ruhát adott neked. Íme minden elkészítetett, csak gyere! Csak annyit kell mondanod, Uram, én ezt akarom. Mostanáig ugyan nem akartam, te látod, és én kifogásokat kerestem, de most már készen állok. Téged az Isten boldogságra hív, testvérem. A kérdés az, hogy vajon te akarod-e, vagy nem. De ne felejtsd el, Isten annyira szeret téged, hogy Jézus Krisztust te érted adta. Amen. Mindenható Atyánk, hálát adunk neked ezekért az áldott szavakért, amikkel újjá teremted az emberi szíveket és életeket. Köszönjük, hogy délelőtt is jöhettünk a te veled való közösségbe. És köszönjük, hogy mindig mehetünk hozzád, úgy, ahogy vagyunk, a bűneink súlyával és terhével. Hálát adunk neked azért, hogy tart még a kegyelmi idő, hogy az emberek szívébe vágyat adsz te magad után. Ezt láttuk is, Urunk, az úrvacsora és a keresztelő alkalmával is, és könyörgünk most még azokért is, akik nem indultak el ezen az úton, ezen a mennyei boldogságos úton. És könyörgünk, Urunk, a gyászolókért is. Könyörgünk, hogy vigasztald őket a mennyei napsugarakkal. Kérünk, hogy légy a betegekkel, a terhet, bajt hordozókkal. Könyörgünk, hogy te erősítsd őket. Így kérünk, hogy hallgass meg a mi imáinkat, és légy velünk a ránk következő héten is. Amen. Most mondjuk el, testvéreim, fennhangon együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk, testvéreim, az áldást. Az Úr Jézus kegyelme, az Atyának a szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.